Orbán Viktor egyszerűen beleöregedett abba, hogy ő Magyarország új Kádár Jánosa, és ha megnézi ezeket a videókat, ezek pontosan erre játszanak rá. Tehát megérkezik a jóságos atyuska, aki disznót vág, aztán elmegy és esz egy lángost, aztán megsimogatja a gyereknek az arcát, aztán meghozza a puttonyába a 13. havi nyugdíjat. Szóval teljes mértékben rájátszik erre a kádári szerepre, úgy közben, hogy szerintem ez egy felvett szerep.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásig és népszavazásig vezető utat. Nem száraz politikai elemzéseket készítünk, hanem gyakorlati szempontból a kampányra koncentrálva figyeljük az eseményeket, esélyeket. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő, aki jogászként végzett és már számos sikeres választási kampányban is dolgozott. Én Vovesz Tibor vagyok. Konstruktív bizalmatlanság, 14. rész. Jó gegek, elutasított viták és madárnak nézett pedagógusok. Az előző hetekben sokszor csak sejthettük a kampányolás szándékát egyes kormányzati mozzanatok mögött, február elejétől azonban a kormányzati tisztviselők és a kormányfő már leplezetlenül harcolnak a szavazók támogatásáért. Orbán Viktor meglátogatja a helyi jelöltet, hogyha ez a szerb határnál történik, akkor disznót vágnak, Budapest agglomerációjában pedig cukrászdába mennek, lángosoznak. Az ilyen akciókkal kapcsolatban mindig meg szerettem volna kérdezni a kampányszakértőt, hogy nem túl átlátszó-e ez, hogy négy évig feléjük sem néz az ember, aztán hirtelen csak felbukkan, vagy gumicsizmában, vagy maszk nélkül, rétest majszolgatva, hogy működik ennek a pszichológiája?
Kicsit háttérből kezdve, hogy néz ki egy kampánynak a tervezése. Szóval, hogy általában ugye minden kampány, hogy ez egy politikai közhely, de úgy indul el, hogy a választások utáni első nappal a kampányt elkezdi tervezni egy jó kampánycsapat. És ugye ennek a nagy része, 90%-a körülbelül tervezés, kutatás és empíria arról, hogy hogyan működik az a közeg, ahol szeretnél nyerni. És Orbán Viktor és a Fidesz lényegében ugye a legprofibb ilyen szempontból kampánytervezést hajtják végre, mert lényegében közpénzmilliárdokból mérik az országnak a hozzáállását, hangulatát, politikai változásait. Minden nap, minden héten vannak olyan kutatásaik, amik párhuzamosan menve szondázzák az országot. Amit érdekes, az az, hogy hogyan lett Orbán Viktorból Kádár János. Orbán Viktor, amikor a karrierje elején volt, akkor rebellis, liberális fiú volt, aki azt mondta, hogy tédre csuhások a parlamentbe, és hát ő volt a liberális, akkori liberális nyugat sztárja. Akkor utána ugye egy ilyen kisebb váltással, egy ilyen liberális, konzervatívá manőverezte át magát a politikai térfélen, ami valahol így egy kicsit a Európai Néppártnak talán a liberálisabb szárnya, így a CDU-CSU-nak így a liblingje volt. És utána ebből lett aztán megint egy huszárvágással ez a mostani populista, nemzeti karakterű, ugye az EPP-t elhagyó politikus. Magyarországon nagyon sok kutatás is előtámasztja azt, hogy van egy hatalmas nosztalgia a Kádár rendszerrel szemben. Nem abban feltétlenül, hogy nem lehet elhagyni az országot nyugatra, de abban igen, hogy viszonylagos, biztonságos jólétben, vagy az akkori szempontból biztonságos létben éltek az emberek. Olyan valakik gondolják ezt, hogy 30 év fölött lényegében, akinek van valami fajta emléke vagy családi hagyománya a Kádár rendszerről, nagyon kevés olyat lehet találni, akinek kifejezetten ellenséges és negatív, nagyon negatív képe van. Tehát van egy ilyen nosztalgiája a magyar.
Boldog békeidők nosztalgiája.
Boldog békeidők nosztalgiája, ez az egyik. A másik, elemeiben nagyon konzervatív gondolkodású a magyar ember. Nem azt jelenti, hogy bal vagy jobb oldali, azt jelenti, hogy konzervatív gondolkodású. Hát vannak értékek, amik fontosak számára. Az, hogy a család mennyire fontos, biztonság mennyire fontos, az, hogy a kiszámíthatóság mennyire fontos, ez mind-mind ugye a magyar népléleknek a része. Orbán Viktor egyszerűen beleöregedett abba, hogy ő Magyarország új Kádár Jánosa, és ha megnézi ezeket a videókat, ezek pontosan erre játszanak rá. Tehát megérkezik a jóságos atyuska, aki disznót vág, aztán elmegy és esz egy lángost, aztán megsimogatja a gyereknek az arcát, aztán meghozza a puttonyába a 13. havi nyugdíjat. Szóval teljes mértékben rájátszik erre a kádári szerepre, úgy közben, hogy szerintem ez egy felvett szerep. Tehát ez nem Kádár János gondolkodás, hanem ő rájött arra, hogy bele kell ebbe a kabátba bújnia, mert ezt szeretik a magyar választók.
Ezt akartam kérdezni, hogy nem biztos, hogy ezt a szerepváltást a kádári nosztalgia indokolja, hanem inkább az, hogy a populizmus, ami megjelenik az ő politikájában, sokkal inkább jellemző egy ilyenfajta vezetőre.
Ezeket szerintem együtt van, és hogy minden olyan kutatásban, hogy Orbán Viktornak az emberek mit tulajdonítanak, abban mindig ezek előr vannak, hogy ő egy családbarát valaki, aki támogatja, hogy ezt nagyon régóta építi ezt a mítoszt. Az, hogy őt a nemzet érdekli kis emberek problémái, ezek mind-mind erre a paternalista vezető szerepre ugye rímelnek, és ugye ők igazából azt csinálják ilyenkor, hogy megnézik azt, hogy miben gyenge, miben erős Orbán Viktor, az emberek mit gondolnak róla. Nem csak a Fidesz szavazók, ez egy fontos dolog, hanem az egész ország mit gondol róla, ottan lebontják arra, hogy azokban a billegő körzetekben, ahol ez a választás eldől, kik vannak többségben, milyen típusú emberek laknak, milyen típusú települési szegletekkel laknak, oda kell koncentrálni, mi az üzenet, ami átmegy. És akkor elkezdik gyártani ezeket a videókat, ezeket a történeteket, amiket látunk, és ugye ezek mind bizonyos csoportoknak szóló üzenetek. Na de, amikor egy kicsit megkaparjuk, egy kicsit azt látjuk, hogy akkor nézzünk a dolgok mögé, hogy is van ez, hogy igen, hát én egy nagyon szerény ember vagyok, hát lényegében kenyeret eszem, meg szalonnát, meg...
Nézzétek meg a vagyonbevallásomat.
Meg a hagymámat, hát nekem pénzem, egy fillérem nincsen, megtakarításom semmi. Most fizettem vissza nem tudom hány év után a lakáshitelemet, ugye ez a történet, és akkor közben ugye kiderül az, hogy hát igen, ez van mondjuk nem tudom hétfő kedden a Facebookon, de pénteken este az ország egyik legdrágább éttermében vacsorázom. Hogy mondjam, nem az a baj, hogy a miniszterelnöki fizetésből nem futna arra, hogy ő egy ilyen drága étteremben ünnepeljen, hanem a történetben, hogy ő a mi kutyánk kölyke, meg a mi emberünk, ebben van egy olyan szintű hazugság van ilyenkor, és ugye az ellenzéknek egy hatalmas labda ez, hogy megmutassa azt, hogy mi az igazság, mi a valóság ezekben a dolgokban. Nem feltétlenül az, és azt már sokszor beszéltük, hogy a korrupciónak a maga ütése, meg a korrupció való foglalkozás, ugye az egy fontos alapjárata az ellenzéki létnek. És ugye, mivel annyi ügy van, olyan mennyiségű ügy, hogy lényegében ezek az ügyek kevésbé működnek, de amikor meg tudjuk azt mutatni, hogy az a mítosz, az a történet, amit Orbán Viktor 35 éve épít, hol repedezik, és ott mutatni meg, hogy hol válik el, ez például egy lehetséges útja lehetne az ellenzéknek.
Korábbi epizódban beszéltük, hogy például ezért volt talán a legnagyobb csapás a Fidesz politikájára a szájérügy. Mert pont a képmutatás, a külső látszat és a valóság ellentéte rombolta a legnagyobbat.
Így van. A korrupciós ügyek, hogyha rombolták volna, ezt már többször beszéltük, akkor már az ellenzék 14-ben nyert volna. Kicsit leegyszerűsítve. Mi ütött a legnagyobbat a Fideszen az elmúlt 30 évben? Az első ilyen ütés. Az első ilyen ütés a székház botrányuk volt. Ugye nagyon régen volt, már történelem sok ember számára, már kicsit már nekem is. Ugye ott az jött le, hogy az akkori kormánypárttal összejátszva az MDF-fel egy titkos határozatban kapnak egy ingatlant, utána azt azonnal eladják, és különböző helyeken, ugye 12-15 cégen keresztül kifolyatják az akkor 100 millió forintokat. És akkor a Fidesznek, úgy ez egy korrupciós ügy volt, de nem is a korrupció volt a lényeg, hanem az, hogy amit mondasz, hogy te egy rebellis, liberális vagy, aki igazából tédre csuhásokként mondja az akkori kormánypártra, vagy kormányzópártokra, helyette velük mutizol a háttérbe. És az valóban megütötte a Fideszt. A következő ilyen dolog Orbán Viktor magánrepülőzése volt, amikor is egy kitüntetést kapott Washingtonba, és ő magánrepülőre szállt. Ugye korrupciós ügy? Hát igazából nem, hanem inkább az, hogy én vagyok az, aki szerény, aki nem a akkori narratívában lévő gazdag kommunista elitnek a fia vagyok, és én magánrepülőzök. A másik ilyen, ugye, amikor ugye ez a happy end kérdése, ez is már nagyon régen történelem, amikor is túltolták azt a fajta gondolkodást, hogy elkezdik utaztatni a magyar koronát Esztergomból Budapestre, tehát akkor is nem korrupció téma volt, hanem az, hogy amit megszóltunk tőled, azt túljátszott. Ezek egyike sem korrupciós, úgy a szónak abban a szempontjából, hogy nem a lopott pénznek a kérdése volt, hanem inkább az, hogy amit felépítettél magadról image, az hogyan rombolódik így le. És onnantól kezdve, tehát amit a 2010 után a Fidesz hatalmon van, a korrupciós ügyek igazából akkorát nem vágtak rajtuk. Szájer ügy azért érdekes, mert ott kollektív hazugság repedezik meg a saját táboron belül, hogy igen, én átmentem a konzervatív oldalra, ugye egy liberális pártban, amilyen a Fidesz indult ugye 90-es években, az, hogy valaki meleg volt, vagy meleg, és nem vallja be, hát, hogy is mondjam, elment volna, mert hogy ennek igazából senkinek semmi köze nincs. De hogy ők mit építettek? ja, hát itt mindenki fantasztikus családban él, mindenki teljesen heteroszexuális, és annyi gyereke van, amennyi csak tud csinálni, és közben kiderül az, hogy az egyik még avval büszkélkedő valakije, hogy egy iPad-en két Európai Uniós város között írja meg az alkotmányt, amiben az egyik legfontosabb tétel, hogy a apa férfi, az anya nő, kiderül róla az, hogy ugye szabad idejében hát illegális bulikban vesz részt. Nem az történt, hogy a közössége megvédte volna, hanem azonnal kitaszították ebből a közösségből, kiköpték magukból, és ugye az átlagos Fidesz tag, Fidesz szavazó, az hogy te jó Isten, ilyen van közöttünk, egy ilyen ember, aki ilyen bulikra jár. Hát eddig azt hallottuk, hogy mi vagyunk a legtisztább emberek.
Ez érdekes gondolat, mert akkor, ha nem úgy történt volna, úgy történt, hogy kiközösítik Szájer Józsefet, vagy homokot hintenek a győri polgármester fejére, aki egy pikáns videón volt látható az önkormányzati választások előtt, akkor ezzel a befogadással azt is elérték volna, hogy a saját táborukat tudták volna növelni azzal, hogy akik szintén kilógónak érzik magukat ebből a nagyon konzervatív, nagyon szilárd világrendből, tudtak volna rezonálni a Fidesszel?
Ilyenkor szerintem ők mérlegelnek, és pontosan abban a dihotómiában gondolkoznak, hogy hoz-visz kérdéskör. Ugye, és akkor ők rájönnek arra, hogy a magyar társadalomnak az a része, aki a Fideszre szavaz, mind korosztályban, mind demográfiában, valójában igen konzervatív abban a szempontból, hogy a melegek jogait, hát finoman szóval sem érdekli annyira őket, sőt inkább ellene vannak. Hogy annyira, amennyire ezt ők gondolják, abban nem vagyok teljesen biztos, mert ebben egy nagyon nagy változás van egyébként a magyar társadalomban, ami most teljes mértékben látszik, hogy 30 év alatt a Fidesz óriási bajban van. Tehát, hogy ott nagyon komoly tartalékai vannak az ellenzéknek. Na most ezeknél az embereknél ez a kérdés például, a melegek jogai, az teljesen másképp törik meg, mint az idősebb korosztálynál. És akkor erre ők azt mondják, hogy igen, nézzük meg, hogy akkor a Szájer ügy az hoz-e vagy vissza, mi játszunk ugye, és megállás nélkül arra játszanak, elővéve ezeket a lapokat, hogy az LMBTQ jogok ellen ezzel szerzünk szavazókat, ezzel szerezzük vissza például a szélső jobb oldalra lévő szavazóinkat, ezzel szerezzük vissza a vidéki konzervatív szavazóinkat, akkor nekünk mi a fontosabb? Egy ember, akivel együtt alapítottuk a Fideszt, és együtt harcoltuk végig a nem tudom hány évet, és együtt voltunk a kollégiumban, vagy pedig az a nem tudom hány százezer szavazó, aki viszont meleg, jogellenes, és akkor a döntés megszületik.
Kicsit messze kerültünk a disznótorozástól és a rétesevéstől, úgyhogy egy kérdéssel hagyd térjek vissza erre az országjárásra. Sokszor mondjuk, hogy a választásokat lábon kell megnyerni. Ezek a látogatások és az erről készült videó kommunikációs anyagok ennek számítanak?
Szerintem nem. Ez az image-nek az építése. Szóval a 19-es választást a Fidesz azért nem nyerte meg, mert az ellenzék elképesztően erős volt a Facebookon. Amikor a Fidesz ezt kielemezte, akkor eljöttek arra, hogy itt van komoly hiátusuk, és ezért erre tudatosan közpénz milliárdokat költöttek arra, hogy itt legyen verseny az ellenzékkel. Ugye az egész rendszer, amit felépítettek, ugye Megafonostól, Aktualitásostól, Orbán Viktorostól, ugye erre megy, zárójeles megjegyzés. Az is egy félrevívő gondolat az ellenzéknek, hogy a Facebookon lehet megnyerni a választást. Csak ha azt számítana, hogy kinek hány lájkja van, meg kinek hány interakciója van, akkor most Jakab Péter lenne a miniszterelnök jelölt, és Mesterházi Attilának minimum parlamenti képviselőnek kellene lennie. Ugye egyik sem történt meg. Ugye a Facebook nagyon félre tud vinni abban a szempontból, hogy az ottani aktivitás, ottani mutatókat az ember úgy igazán leképzi, hogy a valóságban ez hogyan működik. Ugyan beszéltünk a kampány vakságról, vagy a kampány ilyen beszűkültségről. Szóval az, amikor az ember azt nézi, hogy hány Facebook lájkja van, az persze egy jó mutató, de korán sem jelenti azt, hogy ebből valódi szavazó lesz. Mert az ember képes arra, hogy ebbe a buborékba, amiben az ellenzéki politikusok, vagy akár a fideszes politikusok is vannak, még gondolatot vonjanak le belőle. Pedig ugye nem a Facebookon dől el a választás, nem a Facebookon szavaz az ember, hanem az ember azon a bizonyos vasárnapi napon be kell rakni az urnába a szavazatát. Na most Orbán Viktor azt csinálja, hogy egyrészt zajlik megállás nélkül ugye egy látható kampány. Ezek a legnehezebben, hogy is mondjam, az ellenzéknek legnehezebben elérhető helyek. Tehát ez csak lábon lehet. Mert hogy mi történik? Ezeken a jellemzően 10 000 fő alatti településeken azok az emberek élnek, akiket a legnehezebben lehet elérni, hogyha az embernek nincs rengeteg pénze vagy saját médiája. Egy. Kettő, ugye beszéltünk erről a kicsit erről a konzervatívabb gondolkodásról. Három, az, hogy hogyan működik az a fajta feudális rendszere a Fidesznek, ami már ugye az elmúlt 12 évben ugye gyakorlatban is bizonyított, hogy ugye lehet, hogy léteztek független polgármesterek ezeken a településeken, akik ugye azt mondják, hogy igen, én itt lakom a településen, 3-4-500 fős, vagy akár 3-4 ezres településemen, és akkor mi történik? Jön akkor a fideszes választókerületi elnök, aki általában a parlamenti képviselő, és aki azt mondja, hogy hát igen, gyerekek, akkor a következő van, meg fog nyílni mindjárt a következő vidékfejlesztési Európai Uniós pénz, te mit szeretnél? Én szeretnék egy iskolafelújítást, egy színháztermet, egy focipályát. Ja igen, ezt mind meg fogod kapni, de ez az kell, hogy mi nyerjünk. Aki nem teljesít, a polgármester nem viszi a megfelelő számot, nem viszi fel a megfelelő embert mondjuk a békemenetre, nem viszi el a megfelelő embert a szavazóurnához, az aztán nem fog ebből kapni. Elképesztő ellenszélbe kell az ellenzéknek kampányolni. És itt valóban csak lábon lehet eredményt elérni.
Ebben az időszakban 50 nappal vagyunk a választások előtt. Vélhetőleg ez a nyomás is sokkal erősebb, amitről az előbb beszélt, és ebben az időszakban a normálisnak számító, hagyományos üzletmenetnek számító kormánylépések, kormánydöntések, intézkedések is kaphatnak kampányjelleget, akár csak egy egyszerű látogatás, mint amilyen a kormányfőnek a madridi útja volt, ahol megpróbált egy szélsőjobboldali összefogást összekovácsolni. Régóta próbálkozik már ezzel, nem sok sikerrel, ez a madridi találkozó is talán csak Marine Le Pennek hozott hasznot, vagy volt kifizetődő. A magyar kormányfő jelez egy nyitást a szélső jobb oldal felé, és ez értelmezhető bármilyen kampány szempontból, tehát hogy ezzel próbál esetleg a Magyarországon is más rétegeket megszólítani, más rétegek előtt föltűnni?
Amit megszoktak a fideszes szavazók is, vagy akár megszoktak az ország is, hogy Orbán Viktor azért az Európai Unióban, az Európai Tanácsban a saját és más miniszterelnökökkel közösen fotózkodik, és hogy együtt egyeztet, ugye ezek azért elmaradtak, szóval ez nincsen. Azt nem mondanám, hogy ő párja lett az Európai Unióban, mert ez is talán kicsit túlzás és félrevívő szerintem mondjuk az ellenzék részéről ilyeneket mondani. De az egésznek, ugye az egész szélső jobboldali találkozónak, ugye mi a lényege? Az a lényege, hogy azok a képek elkészüljenek, amikor ők ülnek egy kerekasztal körül, mindenki szép öltönyben van, és hát nagyon komolyan beszélgetnek valamiről. Ennyi. Ami még érdekes itt, hogy ez az egész Le Pen kérdés. Ugye azt senki nem gondolja, hogyha van egy ilyen furcsa érdekszövetség a két politikus között, akkor hogyha mondjuk egy magyar részben valószínűleg állami tulajdonban lévő bank meghitelezi, a francia elnökválasztás egyik, de nem feltétlenül legfontosabb versenyzőjének a teljes kampányát, akkor azt nem tudja először is Orbán Viktor, és azt nem árulja el Macronnak. Szóval én inkább ott látok valamilyen fura politikai szövetséget, ami abból adódik, hogy ugye a Macron építi a centrális, nem tudom, hatalmát. Jó Macronnak, hogyha Marine Le Pen Orbán Viktor mellett van az ő saját kampányában? Hát persze, hogy jó. Szerintem neki kifejezetten jót tesz, hogyha Orbán Viktor Marine Le Pennel van egy fotón, de ez mondjuk messze megy.
Maradjunk akkor a magyar viszonyoknál. Kialakult egy rövid adokkapok a madridi látogatás kapcsán. Ez pedig Orbán Viktor posztja volt, amin egy fényképet lehetett látni, ritka pillanat újságírók körében áll. A posztnak a szövege pedig annyi volt, hogy van kérdés. Mire Márki-Zay Péter nem volt rest oda kommentelni, hogy neki bizony lenne pár. Ez trollkodás, vagy szerencsés húzás kampány szempontból, mit mond a szakértő?
Szerintem ez jó geg. Tehát szerintem ez ilyenkor sok interakciót eredményez. Beszéltük, hogy a Facebook mennyire kell komolyan venni, de szerintem ezek a dolgok rendben vannak. Soha nem avval volt a gond, hogy a Facebookon ne kommunikálnának jól.
Ha már szóba kerültek a kérdések és a vita, Lázár János Hódmezővásárhely képviselőjelöltje, fideszes képviselőjelöltje is visszautasította Márki-Zay Péter meghívóját egy vitára. Nem kínosak már ezek a visszautasítások? Nem rontják ezek az ellenzéki miniszterelnök jelölt megítélését?
Én szerintem a Márki-Zay Péter jól érzett arra rá, hogy a vita az egy jó téma lehet. Hogy igen, valóban nagyon nehéz megmagyarázni az embereknek, hogy miért nem vitázik a miniszterelnök. Attól, hogy ebben Márki-Zay Péter üti, szerintem ez kiváló abban a szempontból, hogy van egy olyan téma, amivel láthatóan nem nagyon tud mit kezdeni a Fidesz egy ideig. Szerintem még az is teljesen rendben volt, hogy kihívta Márki-Zay Péter Lázár János vitázni, szerintem egy szintén egy jó trollkodó valami volt, mert nagyon, ugye...
És bocsánat, ott egy szinten vannak, tehát nem lehet a szintkülönbségre hivatkozni, hiszen mind a ketten ugyanannak a választókerületnek
szerintem
a képviselőjelöltjei.
Szerintem Orbán Viktor is egy szinten vannak. Szóval ugye Márki-Zay Péter bevállalja azt, hogy ő elindul helyben is, szerintem az egy kiváló dolog, és egy bátor valami. Nagyon kevés olyan miniszterelnök jelölt volt beleértve Orbán Viktort, aki bevállalta azt, hogy egyéni közvetben is indul az országos kampányával egy időben. Ma de hogy Lázár János ugye szintén nemet mondott, szerintem egy nem annyira jó visszavágása, szóval az is nem volt Lázár János a legsikeresebb riposztja. De utána ugye mi történt? külön iparága van a Fidesznek, azok, akik Márki-Zay Pétert provokálják.
Mert pedig a vita kérdése sokáig a szemünk előtt lesz. A múlt héten derült ki, hogy az ellenzéki óriás plakát kampánynak az egyik üzenete a vita elmaradása lesz, hogy Orbán Viktor fél szembenézni a miniszterelnök jelölt kérdéseivel, megfelelni ennek a kihívásnak. Biztos, hogy ez a legjobb ellenzéki reakció abban az időszakban, amikor elindul a kormányzati pénzosztás, amikor megérkeznek majd az adóvisszatérítések, amikor megérkezik a 13. havi nyugdíj, biztos, hogy ez elég erős üzenet?
Beszéltünk az elején erről, hogy mik azok a tulajdonosak, amiket Orbán Viktor ugye birtokol, és mi az, amiben erős, mi az, amiben gyenge. De az, hogy ő fél, vagy nem lenne elég bátor, szerintem ez az általános percepció nem ez róla. Tehát ebben támadni szerintem annyiban talán nem biztos, hogy jó irány, hogy túl kevés idő van azt lebontani, hogy nem elég bátor. De persze elindult valami, én szerintem azt jól érezték meg az ellenzéki stratégiák, hogy igen, ütni kell valamilyen tulajdonságát, lehet, hogy nem biztos, hogy ez a legjobb, hogy ezt üti, de ütik. A pénzosztás kérdése, ugye ez egy nagyon nehéz helyzet. Az ellenzék ugye abba került bele, hogy a kampány legvégén, ugye 50 nappal a kampány végében, ez csak megérkezik rengeteg emberre, szemmel komolyan látható összeg. Erre hogyan lehet reagálni? Ez egy nagyon nehéz helyzet. Na most megjelent egy pár nappal ezelőtt a Budapest Intézetnek egy kutatása, ami arról szól, hogy milyen is a Orbáni adórendszer. Teljes mértékben ugye levezetik azt, hogy hát nagyon sok ember, aki kevés jövedelme van, vagy egyedülálló, vagy egy gyereknek az édesanyja, édesapja, rosszul jár az Orbáni adórendszerbe. És ez egy szemmelhetetlen komoly mennyiségű ember. Na most egy ilyen helyzetben, amikor tudjuk azt, hogy rengeteg pénz jön, de nem mindenki kap olyan sokat, akkor ide lenne érdemes fókuszálni, hogy ott vannak azok az emberek, akiket meg kell találni. Tehát erről beszéltünk, hogy a populizmust ugye kétféleképpen lehet ugye hárítani, vagy mi nagyobb populizmussal, vagy valahogy egy kicsit elterelve erre a dologról. Valahogy így lehetne szerintem ebben fogást találni ezen az ügyön. Orbán mitől fél? Attól fél, hogy az elégedetlenségnek a mértéke akkor lesz egyszer csak, hogy több társadalmi csoport egymásra talál, és összeálljanak csoportok azért, hogy igen, elegünk van, és szeretnénk változást. Vannak csoportok, akik elégedetlenek. Például mondjuk most zajlott a pedagógusok sztrájkja. 20 ezer ember sztrájkolt. Ez egy hatalmas nagy szám egy olyan országban, ahol a sztrájknak igazából az elmúlt pár évben nincsen igazából...
Talaja sem, hiszen gyakorlatilag jogilag is megnehezítették a munkabeszüntetések szervezését.
Nincs igazából talaja sem, ugye egyrészt azért, mert ugye nagyon nehéz jogilag sztrájkot csinálni, most azért pontosan ebből, hogy nehezen találnak erre egymás az emberek. Ez egy óriási nagy lehetőség volt szerintem, vagy lehetőség lenne bárkinek, aki szeretné azt, hogy ezek a csoportok egymásra találjanak. És az nekem fura volt, hogy volt egy pedagógus sztrájk, és utána nem azt láttuk, hogy az ellenzék vezetői együtt kiállnak, az elnökei, és mondja, hogy igen, ezt szeretnénk, és hogy még mit csinálnánk, hogyha hatalomra kerülnénk, hanem inkább a pártnak a vezető helyettesei álltak ki egyébként 25 percest monstre sötétekezhetőben, amivel elmondták azt, hogy ők hogyan gondolkodnak erről. Közben, és ez egy kicsi hír volt, de érdekes az, hogy hogyan működik a kormányzat. Volt egy másik demonstráció is, ugye ez a biziszányos termelőknek a demonstrációja. Hirtelen az agrárminiszter megszakítja amerikai útját, hazarepül, és hát elintézi és ad pénzt. Ugye, hogy mit lát ilyenkor a vezetőség? Azt látja, hogy igen, van egy olyan fontos agrár szektor, ahol rengeteg ember dolgozik, és hogy ezek az emberek ugye pont azokban a megyékben élnek, ahol a választás eldől. Általában munkaadók is, van befolyásuk, hát nagyon gyorsan adok neki pénzt, hogy majd maradjanak csöndbe.
Az utóbbi időszak másik tagadhatatlan politikai ügye az igazságügyi államtitkár korrupciós gyanúja, illetve az annak nyomán felmerülő és a végrehajtói bírói kart érintő nyomozás. Ami a feltűnő az elmúlt két hétben, hogy igazából jelentős nyomozati cselekmény nem történt, és két hete beszéltünk egy DVD-ről és egy kompromittáló felvételről. Mégsem tudjuk még, hogy ki szerepel ezen a felvételen.
Csodavárások, azok nem tudnak kampányokat eldönteni. Tudnak talán segíteni, de hogy várat nem lehet rájuk építeni. Én ezt látom kicsit ebben a Völner ügyben, hogy túl sok olyan tényező van benne, ami legalábbis gyanút ad arra, hogy ezt valaki, hogy is mondjam, rendezve adagolja.
Az elmúlt időszak másik érdekes lépése volt, hogy a Jobbik elnöke Jakab Péter is felszállt az oltás ellenes vonatra, Mit gondol erről a kampányszakértő? Jakab Péter nyit szintén a szélső jobb felé?
Nem az oltást tagadja Jakab Péter, hanem a kötelező oltás ellen beszél. Két érdekes politikai ügy. Az egyik az az, hogy amiről beszéltünk az alkalommal, hogy a Mi Hazánk nevezetű szélső jobboldali párt, hogy egyiket aki a Jobbikból vált ki, megtalálta azt a politikai témát, amivel szerintem komoly százalékokra tud pályázni a áprilisi választásokon, és ez egy egyre nagyobb tömeget kezd ugye képviselni. A bizonytalan szavazóknál is vannak ilyenek, nem is kevés, oltatlan vagy oltásszkeptikus, a Fidesz részéről is van, és ugye az ellenzék részéről is
tehát
van.
Tehát ez ilyen pártsemleges téma.
Pártsemleges téma, én azt gondolom, amit mondtam előző alkalommal, hogy szerintem azért inkább a Fidesztől van ilyen, de bizonytalan szavazóknál is komoly tömege van. Na most arra jött rá a Jobbik, az egységes ellenzék, nem tudom, hogy valahogy ezeket az embereket meg kell szólítani, hiszen Jakab Péternek ez egy ilyen utánlövése, hogy hát, ha vissza lehet valakiket ebben csábítani. Ugye ez egy nagyon nehéz szituáció, amikor az ellenzék együtt indul, és ugye a másik öt pártnak sok olyan képviselő van, aki viszont kötelező oltáspárti, és már lényegében a negyedik oltást is beadná mindenkinek. Szóval ebből nehéz így kibeszélni, de az mindenképpen egy próbálkozás arra, hogy visszacsábítson a Mi Hazánktól szavazókat. De a Mi Hazánk szerintem egy komoly áttörés előtt áll, és hogyha tegyük fel, hogy áprilisig még ez a COVID-helyzet valamilyen szinten velünk marad, akkor nekik tényleg komoly sansza van, hogy parlamenti párt lehessen. És ha megnézzük azt, hogy mik azok a körzetek, ahol a Mi Hazánk valóban tud beleszólni a játékba, Csongrád csanádban két ilyen körzet van, ahol komoly eredményt ért. Ugye egyik az a Csongrád csanádnak a kettes körzete, ahol ugye Toroczkai Lászlónak a szűkebb hazája és ott jobb polgármester, egyébként az a hely, ahol Orbán Viktor ötömösen disznót vágott. A másik ilyen, ahol kimagasló eredménye volt a Mi Hazánknak, az a négyes választókörzete Csongrád csanádnak, ugye mi Hódmezővásárhelyi Lázár János és Márki-Zay Péternek a harca. Ott szerintem ez a százalék, hogy ők mekkorát visznek el, nem lehet tudni, hogy az ellenzéknek lesz igazán rossz, vagy a kormánypártnak. Ugye van még egy ilyen, Jász Nagykun Szolnok megyének a négyes körzete, ott is komoly eredményt ért el a Mi Hazánk, ami szintén egy billegő között. Szóval három olyan között van, ami billegő között, komoly verseny van, ahol a Mi Hazánknak az eredmények komoly befolyással bírhat.
Mire figyeljünk a következő két hétben?
Lejár a hatósági benzinárnak az első dátuma. Biztos vagyok benne, hogy meg fogja hosszabbítani Orbán Viktor a választásokig. Kíváncsi vagyok arra, hogy a 25 évek alattiak SZIA mentessége azért csak egy kapálózása annak, hogy Orbán Viktor ebben a 30 év alattiakban hát valahogyan emelkedjen. Orbán Viktornak az a problémája, hogy ő a saját szavazóbázisa vele együtt öregszik, és aki mögötte van, azok lényegében nagy részük kineveti őket, és unja őket, és nem kérnek már se a Kádár nosztalgiából, se ebből az agyuskodásból. Szóval oda hogyan tud, mit fog oda üzenni, az egy nagyon-nagyon nagy kérdés.
Konstruktív bizalmatlanság. Podcast sorozatunkban nyomon követjük az április 3-ai parlamenti választásokig és népszavazásig vezető utat. Beszélgető társam Ruf Bálint kommunikációs és kampányszakértő volt. Én Vovesz Tibor vagyok. Viszont hallásra két hét múlva.